Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm Püspök atyát, paptestvéreket, minden kedves érdeklődőt, aki erre a mai estére eljött. Jézus szavai szerint boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Vágyakozásuk beteljesedik. Mit is jelent igaz embernek lenni? Hadd mondjak egy kis tanmesét, ami szerint Latin-Amerikában játszódik. Egy nagyon egyszerű, szegény fiatalember abból tartotta el magát, hogy tisztította másoknak a cipőit. Don José volt az egyik kedves kuncsaftja. És Don José egy alkalommal megkérdezte a fiúcskát, hogy mire szeretné a kis keresményét használni. Mire ő mondta, hogy a legnagyobb álma az az, hogy legyen egy ilyen gyönyörű, csillogó cipője, mint amilyen Don José-nak van. De hát, mondja a fiúcska, hogy sajnos mindig, ha egy kicsi keresményem összejön, akkor másra kell költeni. Nemrégiben húgom lett beteg, gyógyszereket vettünk neki. Azelőtt láttam egy embert fagyoskodni az utcán, neki vettünk egy pokrócot. Don José megsajnálja a fiút, azt mondja, hogy ne keseredj el, küzdjél, meg gondolj arra, hogy a mennyben igazságosság lesz. Ott neked is lesz ilyen cipőd, mint nekem. Mire a fiúcska elgondolkodik, azt mondja, a mennyben igazságosság lesz. Akkor ez azt jelenti, hogy ott maga fogja pucolni az én cipőmet? Mire az előkelő úr Don José fölháborodva ott hagyta a fiút. Don José-ről talán azt gondolhatnánk, hogy igazságosan járt el, mindig kifizette a cipőpucolásnak az árát. Talán mondhatnánk, hogy ami jár a fiúnak a munkájáért, kifizette becsületesen. Egy kicsit talán ezt a gondolatot, illetőleg ennek a korlátait is mutatja ez a történet, amit a római jog, mint az igazságosság alap eszménye megfogalmaz, és amit itt látunk latinul is, magyarul is, megadni mindenkinek azt, ami neki jár. És hát ahogyan hallottuk, ezt a keresztény erkölcsiség is átveszi, illetőleg használja, akár Aquinói Szent Tamás így definiálta az igazságosság erényét. Azt gondolom, hogy a Biblia igazság fogalma ennél egy kicsit mélyebb és tágabb, egy kicsikét más optikában gondolkodik. Egyrészt nem egy emberek által hozott törvény vagy emberi jogoknak a betartásához méri az igazságot, mert ebben mindig van egy szubjektív elem. Egy adott kor meghatározza, hogy mi az, ami jár valakinek, mik az ő emberi jogai, emberi tényezők által születnek az ilyesfajta formulák. A Biblia ezzel szemben azt gondolja, hogy létezik egy objektív rend, amit maga a Teremtő Isten ültetett a világba, egy gyönyörű harmónia. Az ember akkor igaz, ha ez szerint él, ebbe a harmóniába belepasszol. Az élete ezzel egybevág. Illetőleg a Biblia igazság fogalma talán számunkra meglepő módon kapcsolatokat jelent Istennel és a fele baráttal. Vagyis nagyon túlterjed azon, hogy egyszerűen, kötelességszerűen megadjak valamit. Ennél sokkal tágabb, ahogy majd látjuk, mindaz a kör, amit a Biblia az igazságosság erényének a tartományába utal. Elég csak arra gondolni, hogy a Biblia nyelvén, héber nyelven szent ember, ezt így mondták, hogy tzaddik, vagyis igaz. Az igaz ember volt a szent ember. Csak azt tartották igaznak, aki szent. Aki minden Istennek és fele barátjának járó kötelességét, a szeretet parancsot is teljesíti. Először is beszélnék erről az isteni rendről, ami a Biblia szerint az igazságosság alapja. Nagyon szeretek hegyeket mászni, a legkedvesebb hegyem a Recsezád hegység Erdélyben. És nagyon gyakran, ahogy fölfelé megyek a hegyre, azt érzem, hogy amit az Úristen teremtett, az tökéletes. A patakok, a felhők, a fák, a sziklák gyönyörűek, hibátlanok. Olyan, mint egy teljesen kristálytiszta, gyönyörű, tökéletes szimfónia, amelyben egyetlen hamis hang sincs. Igen, gyakran csak akkor támad rossz érzése az embernek, ha turisták jönnek, bőgetik a magnóljukat, cigarettákat eldobnak, mintha ebben a gyönyörű harmóniában az egyetlen hamis hang az ember lenne, ami szennyel, veszekedéssel, zűrzavarral teli városaink. Az Isten világa tökéletes és gyönyörű. Isten beleültetett ebbe a világba egy gyönyörű törvényt, egy gyönyörű rendet. Egy kicsit erre utal a teremtés, illetőleg a 10 parancsolat összekötése a Bibliában. Erre talán nem figyelünk föl, mert nem az ókori zsidó mentalitás szerint gondolkodunk, de a rabbik mindig is fölfigyeltek arra, hogy a teremtés könyvében 10-szer szerepel az, hogy Isten szólt. És azt mondták, hogy Isten 10 igével alkotta a világot. És a zsidó hagyomány ugyanígy nevezi a 10 parancsot is, 10 igének. Összeköti az ősi biblia magyarázó hagyomány a teremtést, ezt a 10 teremtő igét, az erkölccsel, a 10 parancsal. Azt gondolom, hogy ez egy zseniálisan mély meglátás. Azt akarják ezzel elmondani a Biblia szerzői, illetőleg az ősi magyarázói is, hogy Isten törvénye objektív. Az erkölcs az nem valami fajta társadalmi képződmény, nem egy kulturális melléktermék, amely hol ilyen, hol olyan, hanem az erkölcsöt lényege szerint beleteremtette Isten a világba, egy gyönyörű törvényt. Benne van az atomokban, a sejtjeinkben, a lelkünkben. Az ember arra hivatott, hogy ezt a harmóniát meghallja, megértse, és ehhez próbálja igazítani az életét. Létezik egy objektív mérce, amit nem emberek találnak ki, nem emberi parlamentek fogalmaznak meg, hanem ami objektíven bele van írva a világrendjébe. Ha lehet egy komputeres hasonlatot mondani, a világnak a hardverét a Teremtő Isten alkotta. És éppen ezért elnézést kérek, az ő szoftverei, vagyis az ő gondolatai futnak ezen a komputeren a legjobban. Vagyis Isten gondolatai a kereszténység szerint kellene a világnak élnie. A világnak az alap anyagát, alap épületét a Teremtő Isten alkotta, a sejtjeinket, a lelkünket, az atomokat. Éppen ezért nagyon köszönöm elnézést. Éppen ezért az ő gondolatai azok, amik tökéletesen az embernek a lelkében, életében futni és működni tudnak. Így fogalmazta meg ezt Ozeás próféta, az Úr útjai egyenesek. A gonoszok elbotlanak rajta, azon járnak viszont az igazak. Mintha azt mondaná, hogy Isten beleteremtett a világba egyenes ösvényeket. Ha az ember görbe utakon akar járni, akkor nagyon hamar falakba ütközik. A világnak van egy gyönyörű, objektív rendje. Az embernek e szerint kell élnie, akkor igaz, ha e szerint él. Így is nevezi ezt a Biblia, hogy szívünkbe írt törvény. Minden ember a lelke mélyén érzi és tudja. Ezt szólaltatja meg a lelkiismeretünk hangja. Főleg, ha az ember rosszat tett, egyből érzi azt, hogy valami a lelke mélyén ez ellen tiltakozik. Ezt a hangot teljesen elnémítani nem tudjuk. Tompítani lehet, de teljesen megszüntetni, elnémítani nem. Mert ez a hang nem teljesen a mi részünk. Nincs fölötte egészen hatalmunk. Az ember a lelke mélyén érzi, tudja, látja az Isten gyönyörű, objektív rendjét. Van egy objektív mérce, és ehhez mérjük az életünket. És szégyeljük magunkat minden elrontott döntésünkért. Akkor is, ha soha nem fog kiderülni. Soha senki nem fogja megtudni. Az ember a lelke mélyén ezt az objektív rendet érzi és tudja. Még a legliberálisabb ember is így gondolkodik. Ha valaki esetleg úgy gondolkodna, azt gondolná, hogy az erkölcs az csak emberi találmány. Egyik kultúrában ilyen módon fogalmazzák meg, azt mondják, hogy egy férfinek több felesége is lehet, vagy egyik ember a másikat esetleg megeheti, ahogyan a kanibáloknak a szokásrendjében ez benne volt. Ha valaki azt gondolná, hogy az erkölcs az csak emberi találmány, társadalmi melléktermék, egy szubjektíven kitalált szabályrendszer. Vagyis egy ilyen teljesen liberális embernek azt mondanánk, hogy van Afrikában egy törzs, akinek az a szokása, hogy néha egy kisgyermeket elkapnak, megölnek, megfőznek, megeszik. Akkor az ember teljesen föl lenne háborodva. És azt mondaná, hogy azonnal oda kell menni, ezt azonnal meg kell szüntetni. Ennek sehol a Földön nem szabad megtörténnie. Akármilyen annak a törzsnek a szubjektív véleménye, a kultúrája, ez soha sehol embernek megtennie nem szabad. Éles helyzetben minden ember tudja, hogy objektív erkölcsi törvény van, és ezt mindenki köteles betartani. Erről szól az egész emberi beszélgetésünk, amióta Homo sapiens létezik a világon, amióta ember van, ebből indulunk ki, hogy van egy objektív rend. Erről vitázunk egy életen át, hogy kinek van igaza. Például egy buszra, ha felszáll két ember, és egy ülőhely van, akkor jó esetben nem erőből döntik el, hogy kié lesz, hanem elkezdenek érvelni, hogy aki idősebb, azt illeti, aki előbb felszállt, azt illeti. Mind a kettő megvan arról győződve, hogy fair módon kell viselkedni. Vagyis van a fejünkben egy erkölcsi rend. Ez alapján éli az ember az életét. Nagyon érdekes, hogy emberi nyelven, bármilyen nyelvre gondolunk is, értelmes ember által kimondott szavakkal nem is lehet azt kimondani, hogy igazság nincs. Objektív igazság nem létezik, nem megismerhető. Mert amint ezt kimondtuk, akkor a saját mondatunkat is megcáfoltuk. Akkor ez a mondat sem igaz. Akkor én sem tudtam megismerni az objektív igazságot. Emberi nyelven azt, hogy igazság nincs, nem lehet kimondani. És ez egyáltalán nem véletlen. A nyelvünk a valóságból születik. A valóság megtapasztalásából. Az ember elemi módon arról meg van győződve, hogy igazság van, és az meg is ismerhető. Az ember a lelke mélyén ezt sejti és tudja. A Biblia erről tanúskodik, van egy objektív isteni törvény. Az az ember igaz, aki e szerint próbál élni. És hát ezen túlmenően a Biblia arra is tanít, hogy ennek a törvénynek, az isteni rendnek a lényege, a szeretet. Ez majd főleg Jézusban tárul föl. Vagyis az igazság nem csak annyit jelent, hogy kicentizem, hogy mennyi jár a másiknak, hanem kapcsolatokat jelent, szeretetet, a házastárs iránt. A hozzávaló hűség, egy férj akkor igaz, a feleségével szemben, ha egy életen át szereti, ha hűséges hozzá, ha udvarol neki. Ha ezt a kapcsolatot élteti, csak akkor igaz ember, ha megadja neki azt, ami jár, de ez ami jár, ez sokkal több annál, mint amit bármilyen paragrafus előírna. Egy feleség akkor igaz, ha a férjét szereti egy életen át, ha kedves hozzá, ha jó hozzá, ha szolgálja az ő boldogságát. Igaz embernek lenni a Bibliában ennyit jelent. A szeretet törvénye, a szeretet valósága, isteni rendje szerint élni. Sokfajta bibliai példát lehetne erre fölhozni. Az első talán számunkra meglepő, az egyik legelső előfordulása a Bibliában az igazság szónak. Azt mondja, Ábrahám hitt az Istennek. És Isten beszámította ezt neki igazságként. Ábrahám rábízza magát teljes lényével Istenre. Az ámán szó, a hinni szó, ami az édesanyja szóból származik a héber nyelven, megint csak egy gyönyörű társítás, a héber nyelvben hinni, az ugyanaz a bizalom, mint ahogy egy kicsi gyermek az édesanyja karjaiban tudja, hogy biztonságban vagyok, az ő tenyerén vagyok, neki igent mondok, ráépítem az életemet. Hinni és dajkálni, fölnevelni, illetve az édesanyja szó, ami ezzel rokon, a héber nyelvben ugyanabból a gyökből származik. Ábrahám rábízza az egész életét Istenre, mint a gyermek az édesanyára. Ráépít. És ezért azt mondja rá az Isten, hogy ő igaz ember. Helyesen dönt, helyesen építi az életét a realitás alapján. Kapcsolatban él az Istennel. Dávid ugyanígy igaz Saullal szemben, amikor nem öli meg, bár ez Saul sokfajta módon kiérdemelte volna. Saul életére tör Dávidnak, Dávid mégis megkíméli az életét, irgalmas hozzá. Tudja, hogy a testvére ugyanabból a népből, Isten népéből származik, sőt, az Úr fölkentje. Ámosz próféta arra tanít, hogy a gazdag csak akkor igaz, ha a szegényt fölemeli, segíti. Megint csak túlmegyünk a szorosan vett törvényeknek a keretén. Az igazság kapcsolatot jelent. Egy közösségben a kohéziós erőt. Azt, ami megtartja az időset, a beteget, a gyöngét. Hogyan Pál apostol később mondja, egy testnek vagyunk a tagjai. Ha az egyik tag szenved, mindegyik tag vele együtt szenved. Ha az egyik tag örül, mindegyik tag vele együtt örül. Igaz embernek lenni azt jelenti, hogy szolidáris vagyok, ezt a testet építem. A társadalom testét, a közösségem testét építem. És hát talán szintén első hallásra meglepő módon a Biblia ezt a fogalmat, hogy igazság, leginkább a messiással köti össze. Aki elhozza az igazságot, akinek a neve is ez, hogy az Úr a mi igazságunk. Az igazságosság lesz derekán az öv, a hűség csípőjén a kötő. Isten világát, az ő szeretetének a világát, az ő országát a messiás király hozza el, az Úr fölkentje. Általa valósul meg itt a földön Isten igaz világa. Ő az, akiben Isten törvénye, rendje megjelenik itt a földön. Ahogy a János evangéliuma mondja, kezdetben volt az ige, a logosz, az isteni logika, az isteni rend, ami alkotta a világot. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. És ez az isteni logosz, ez az isteni rend és gondolat, ez ölt testet Jézusban. Ha szeretném érteni az univerzumnak a rendjét, hogy miért vannak a galaxisok, miért vannak az atomok, akkor Jézusra kell néznem. Az ő jászolára és keresztjére. Benne tárul föl az Isten gondolata, az Isten rendje, az isteni logosz, amellyel alkotta a világot. Az Isten lényege szeretet, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete. Ebből a valóságból van a világ. Az Atya szüntelenül mindent átad, olyan, mint a nap, amely pazarlóan sugározza a fényét. Az Atya bizonyos értelemben szegény, semmit nem tart meg önmagának. A szeretet örök extázisában él. A Fiú olyan, mint a tükör, amely mindent befogad és mindent visszaad. A Szentlélek maga a fény. Ez a világunknak az alaptörvénye, az alaprendje. Erre születik az ember, hogy szeretetben éljen, hogy megtanuljon szeretni. Akkor vagyok igaz ember, akkor élek helyesen. Ha megtanulom az életemet odaadni, ha szeretetben élek, ha olyanná válok, amilyen az Isten. A Biblia igazság fogalma tehát jóval tágabb annál, mint amit esetleg külső törvények, előírások meg tudnának fogalmazni. A házassággal kapcsolatban megint csak egy örök isteni törvény, ami szinte bele van írva a testünkbe. A férfi és a nő teste egy törvényt tükröz, amely egymás felé irányítja őket. Szeretetre teremtette az Isten a férfit és a nőt. Ez beleírta a testükbe. Ez egy objektív törvény, mely arra hajtja, arra segíti az embert, hogy szeretetben éljen. A házasság fölbonthatatlansága, amit Jézus meghirdett, mindenek előtt nem egy tilalom, hanem mindenek előtt örömhír. Azt akarja elmondani, hogy lehet így szeretni. Lehet egy életen át, egész szívemmel, mindent odaadva szeretni. És lehet ezt a szeretetet megkapni. A gyöngeségem ellenére is, minden hibám, botlásom ellenére lehetséges megkapni azt, hogy valaki így, ahogyan vagyok, szeret. Jézusnak a tanítása örömhír. Azt akarja elmondani, hogy erre vagyunk hivatva, hogy az életünket odaadjuk. Szeretetre születtünk. Akkor sikerül az életünk, ha sikerül odaadnunk. És hát érdekes, Malakiás könyvében megint az igazság fogalma jelenik meg a válás tilalma kapcsán. Az Úristen, aki tanú közted és az ifjúkori feleséged között. Gyűlölöm a válást, mondja az Úr, és azt, hogy igazságtalansággal boríts el az ember a ruháját. És arra gondoltam, hogy egész röviden ezt néhány aktuális társadalmi kérdésre is vonatkoztatnám. Hogy lehet ezeket a bibliai elveket a társadalmi életnek a területeire vonatkoztatni? Az egyház meggyőződése az, és ebben eléggé ellenkezik a jelenlegi gazdaságot irányító eszmeiséggel, hogy a gazdasági életnek a célja nem a haszon, nem a GDP növelés, nem a profit, hanem a haszon csak eszköz. A gazdasági termelékenység csak eszköz. A cél mindig az ember, méghozzá a teljes ember és minden ember. A gazdaság a Földön csak akkor működik jól, ha minden embernek, a kínainak, az afrikainak a teljes boldogságát, ami nem csak anyagi jólét, hanem jelent testi, lelki, szellemi jólétet, ha ezt tudja növelni, ezt szolgálja. Ahogyan II. János Pál pápa talán meglepően marxista vagy hangzású fogalmakkal is ezt megfogalmazta, azt mondta, a munka mindig fontosabb, mint a tőke. Nem annak kéne irányítani a gazdasági életet, hogy kinek van nagy tőkéje, és akkor ő döntsön a gazdasági folyamatokról, mert neki ehhez joga van. Egyáltalán nem. Aminek súlya van a gazdasági életben, az az ember, a munka. Az, hogy ő megéljen ebből emberhez méltóan, hogy teljes életet élhessen. Megint csak talán meglepő gondolat, mert annyira megszoktuk már. Az egyház azt gondolja, hogy nem a szabad verseny a gazdasági életnek a legjobb irányítója. Nagyon sokan azt mondják a gazdaság elméletnek a nagyjai közül, hogy hát ez lehet, hogy egy csúnya törvény, de csak ez működik, csak a szabad verseny működik. Győzzön az erősebb, ettől pörög a gazdaság, ettől fejlődik. Az evolúcióban is így volt, az erőszakosabb állatfajok a gyöngébbeket elpusztították. Ezzel szemben a kereszténység azt gondolja, hogy már az evolúcióban sem volt így. Nem a legerőszakosabb állatfajok győztek. A legerőszakosabb állatfajoknak a nagy része kipusztult. Kipusztította a fajtársait, vagy a teljes táplálék láncát. Nagyon sok, nagyon erőszakos állatfaj egyszerűen eltűnt. A legalkalmazkodó képesebb állatok maradtak meg. De hát még inkább az emberi társadalomban így van ez. Ha elképzelnénk mondjuk egy házasságot, ami a szabad verseny logikájával működne. Megküzd a férj és a feleség, hogy kinek van igaza. Kinek az akarata teljesedik. Vagy úgy gondolkodnak, hogy én legyek boldog. Ez a legfontosabb, hogy a társammal éppen mi van, az másodrangú. Ha így képzelünk el egy házasságot, nyilván ebből soha életerős, boldog, szép házasság nem lesz. A szabad verseny logikájára egy igazi emberi közösséget nem lehet fölépíteni. Éppen így egy nemzetet sem. önzően a saját érdekükért küzdő cégekből soha egy életerős nemzet nem lesz. A szabad verseny logikáját az erkölcsnek kellene kereteznie, illetőleg szabályoznia. Ez csak egy rajz, olyan állatfajokat akar jelezni, amelyek az evolúció során kipusztultak, pontosan az óriási erőszakosságuk miatt, ahogy ezt az őslénytankutatók kimutatják. A környezet megóvása sem képzelhető el haszonelvűség alapján. Az egyik legfőbb akadálya annak, hogy a környezetünket óvni tudjuk, az pontosan a nagy tőkének az óriási befolyása, döntő befolyása ezekre a döntésekre, nyilván nagy tőke érdekeivel szembe megy az, ha az emberi környezetet, de akár a szegényeket, megsebzetteket védeni, az ő életüket építeni akarjuk. Egy másik alapelve a keresztény társadalom szemléletnek a szubszidiaritás. Ez azt jelenti, hogyha egy alacsonyabb szint valamit el tud végezni, ezt egy magasabb szint ne vegye ki a kezéből. Ha például a szülők nagyon helyesen eldöntik azt, hogy szeretnénk, ha a gyermekeink erkölcsi nevelést kapnának, nem világnézetileg semlegeset. Mert hiszünk abban, hogy létezik jó, létezik erkölcsi jó, és a gyereket erre segíteni is kell. Ilyen nevelést szeretnénk, ilyen iskolát szeretnénk. Akkor az egyház azt mondja, hogy a szülőnek ehhez joga van. Az állam itt csak tiszteleg, engedélyezi, és ugyanúgy finanszírozza, mint a világnézetileg úgynevezett semleges iskolát. A szülő dönti el, hogy a gyermekét hogy neveli, nem az állam. Az állam pedig köteles minden adófizető polgárának a gyermeke nevelését egyformán finanszírozni. Ugyanúgy az egyház társadalmi tanításának nagyon fontos eleme a nemzet. Az egyházunk azt tartja, hogy a nemzet természetes képződmény, nem mesterséges. Fakad a társadalmi és történelmi természetünkből, hogy van anyanyelvünk, van kultúránk, vannak nyelveink, vannak őseink, van szülőföldünk. Ez a világ legtermészetesebb dolga, az embernek a gyökerei. A Teremtő Isten akarja, hogy nemzetekben sokfajta színes virágként egy gyönyörű réten valahogyan így bontakozzon ki az emberiség élete. A negatív értelembe vett globalizmusnak halálos ellensége először is az Isten, a legerősebb gyökér, ami a Teremtőhöz köt. Aztán a család, a szálak, amik a szeretteinkhez kötnek, aztán a nemzet, a szálak, amik kötnek a múltunkhoz, az anyanyelvünkhöz, az anyaföldhöz. Aztán a közösségek, és aztán a fizikai föld. A kereszténység ezeket a szálakat éltetőnek, életadónak, erősítőnek, az életünkhöz elengedhetetlennek tartja. A bevándorlási krízissel kapcsolatban is azt gondolom, ez a két alapigazság, amit világosan kell látnunk. Az egyik, hogy a nemzet érték, tehát védeni kell. Az egyház mindig is azt tanította, hogy egy bevándorlónak kötelessége az ország határnál megállni, bemutatkozni. És a befogadó országnak joga van mérlegelni, hogy kit és hány ember tud befogadni. Egy nemzetnek joga van védeni a maga kultúráját, biztonságát, életét, értékeit. A másik igazság azonban az, hogy a Földet a Teremtő Isten minden embernek szánta. Azért, hogy minden ember emberhez méltóan a Földön megélhessen. És ha ez bárhol akadályokba ütközik, akár természeti katasztrófa, akár más miatt, akkor az egész emberiségnek kötelessége segíteni. Nyilván elsősorban helyben, hogyha tudunk, de hogyha nem tudunk, akkor másfajta módokon is. Ha tudnánk például, hogy egy meteor becsap Európa területére egy 10 év múlva, akkor az európai embereknek lenne ahhoz joga, hogy Szibériában vagy máshogy új életteret kapjanak. A Föld mindannyiunké. Azért adta a Teremtő Isten, hogy minden ember emberhez méltóan tudjon rajta élni. És végül egy utolsó gondolat, a magántulajdon. Az egyház mindig is jónak tartotta a magántulajdont, mert védi az egyén szabadságát, a kicsi életterét. Tud szabadon dönteni, szabadon kibontakozni. Éppen ezért a kommunizmust az egyház mindig is embertelennek és rossznak tartotta, ami el akar venni minden magántulajdont az embertől, és ilyen módon megnyomorítja az ember egyéniségét, szabadságát. Azonban soha nem gondoltuk azt, hogy a magántulajdon egy mindenek fölött álló jog lenne, hanem ezt megelőzi minden embernek az emberhez méltó megélhetéshez való joga. Akárha egy példával akarnánk ezt szemléltetni, ha valakinek mondjuk netán tulajdonában lenne az Amazonas őserdő, nem lenne ahhoz joga, hogy ezt az őserdőt kivágja. Még akkor sem, ha esetleg számára ez óriási haszonnal járna. Mert felelős az egész emberiségért, felelős a következő nemzedékekért. A magántulajdonhoz való jog nem mindenek fölötti, hanem megelőzi a minden embernek az emberhez való megélhetéshez való joga. Sajnos ettől a mai világunk nagyon-nagyon messze van. Ha egy 100 fős falunak képzelnénk a földet, a kb. 30 lakos, a falu 30 lakosa lakna jól. Ebből 15 lenne túlsúlyos. Kb. 50-en gyakran éheznének. De ez egészségi károsodást még nem okozna náluk. Kb. 20-an annyira éheznének, hogy csomó egészségügyi problémájuk támadna ebből. És kb. 1 lakosa a falunak az éhhalál szélén lenne. Jelenleg kb. 6 másodpercenként hal éhen egy embertársunk a földön. 6 másodpercenként. Egy másik döbbenetes rajz, ha a 100 fős falunak a pénzét néznénk, akkor azt látnánk, hogy 6 embernél van a falu teljes vagyonának az 59%-a, és ez mind Egyesült Államokbeli lakos lenne. Aztán azt látnánk, hogy 74 embernél van 39%, és 20 embernél van 2%. A világunk döbbenetesen igazságtalan. Látjuk itt a legszegényebb régióit a Földnek, a világ kiállt az igazságért, az isteni rendért. Néhány igaz embernek a képével fejezném be. Eszterházy János, az egyetlen szlovákiai képviselő, aki például a zsidók deportálása ellen szót mert emelni, a magyar képviselő volt. Aki azt is megmerte mondani Kassán, amikor visszakerült egy csomó terület Magyarországhoz, hogyha tőlünk igazságtalanul elvettek területeket, akkor most, amikor mi visszakapunk, akkor a tisztán szlovák falvakat önként adjuk vissza Szlovákiának. Rengeteg magyart fölháborított az ő magatartása, egy talpig igazságos, erkölcsök szerint élő, és hát szent életű politikus és ember volt. Gianna Beretta Molla, aki a kisgyermeke életéért, az élethez való jogáért, vágyáért adta oda a maga életét. Batthyány László, aki a vagyonából rengeteg embernek a jólétét, egészségét segítette. Krisztus, aki maga az igazság, azáltal, hogy igazzá tesz bennünket. Azt kívánom, hogy mindannyiunk ezen a módon próbáljon igaz ember lenni, a szeretet végső teljes odaadásának a megélésével. Éljük meg azt, hogy igaz emberek vagyunk, az Isten álma az ő terve szerint.